Nézzünk vissza a világ egy másik szeletére, ezek a több változós függvények, és nagyjából most már megismerkedtünk ezekkel a függvényekkel, és onnan folytatjuk, hogy értelmezzük a több változós függvény határértékének fogalmát. Jó? Ez a következő definíció segítségével történik. Legyen egy F függvényünk, ami a szokásos módon valamilyen M-dimenziós teret képez le, valós számtest fölötti M-dimenziós terünket képezi le az N-dimenziós térre. Hát persze feltesszük, hogy ezek a dimenziók legalább egyek. Ugye, amikor mind a kettő egy, akkor szokás szerint visszakapjuk a hagyományos R-nyíl-R függvényeinket. Most egy ilyet. Ugye, tehát ez azt csinálja ez a függvény, hogy egy hogy minden M-dimenziós vektorhoz, hát most föltesszük, hogy itt ugye az R-M-en értelmezett teljes függvényről van szó, azt leképezi valamilyen N-dimenziós, látjuk, hogy M-index van itt, N-index van értékekre, ugye, tehát ez a két függvényekre, és ezt ugye úgy adtuk meg, csak emlékeztetőnek, hogy igazából ezek nem mások, mint különböző komponens függvényekből megkapott, N darab komponens függvényből megkapott vektor, úgymond, ebben az N-dimenziós térben. Tehát az Y1 úgy áll elő, mint egy F1 komponens függvény az X helyen, az X vektor most ezt jelöli. Tehát ezt a vektort. Tehát ugye ez volt a struktúrája az egésznek, hogy volt egy M-dimenziós tér, az valahogy egy függvény segítségével átment egy N-dimenziós térbe, és ezt így lehet elképzelni, hogy ez a vektor képződik. Jó, és a következőt mondjuk, függvény, azt mondjuk, hogy az F függvénynek az A helyen, hát ez az A, az most ugye ez nem csak egy szám, ugye, hanem ez egy vektor, egy méghozzá az A eleme R az M, ezt nehogy összetessék itt keverni, A eleme R M helyen a határértéke a H eleme R az N vektor, vagy hát ebben a térben ez egy pont. Pont. Ha a H pont a H-nak tetszőleges G epsilon sugarú gömbkörnyezetéhez epsilon sugarú gömbkörnyezetéhez létezik az A pontnak, ugye, ami az R az M-be van, pontnak egy delta sugarú G delta gömbkörnyezete, amelynek az értelmezési tartományhoz tartozó A-tól különböző pontjai. A G epsilonba képződnek. Mindjárt egy picit körüljárjuk a dolgot. Ez tökéletesen ugyanaz, mint az egyváltozósban mondtunk. Mi is volt ott a... Ez csak megjegyzésképpen. Egyváltozós esetben hogy is volt? Ez nagyon egyszerű, csak egy emlék. Csak egy emléket idéznék föl itt a dologból. Ugye egy függvénynek, itt volt egy A pontja, egy egyváltozós függvénynek. És azt mondtuk, hogy a határértéke az A-ban ennek a függvénynek a nagy A, hogyha vettem ennek a nagy A-nak egy tetszőleges epsilon sugarú környezetét, ugye epsilon sugarú környezetét, ahhoz én találtam az kis A-nak valamilyen delta sugarú környezetét, hogy az A-tól különböző pontjai pontosan beleképződtek már ebbe az epsilon sugarú környezetbe. Tehát most tök ugyanez van írva, csak hát meg kell ott fogalmazni, ugye a környezetek most gömbkörnyezetek, és hát ilyen módon ez ugyanaz. Ez látható? Látható az analógia a kettő között? Teljesen ugyanez a helyzet, mint az egyváltozós esetben. Oké? Na most, definíció. Ennek segítségével fogom definiálni a folytonosságot. Ha még teljesül, tehát ezt így egybeértendő ez az egész gondolat, ha még teljesül, hogy ez az A pont az benne van az eredeti függvény értelmezési tartományában. Mert itt ugye ennél a definíción ezt nem követeltük meg az előbb. Ugyanúgy, mint az egyváltozós esetben is, az A pont az nem feltétlenül tartozott hozzá a DF-hez. Ha még teljesül, hogy A eleme DF, és az F-nek az A helyen felvett értéke éppen ez a H, tehát az F függvény A vektor helyen felvett értéke éppen ez a H, amint itt írtunk, tehát éppen ez az A helyen, éppen még ezt a H-t veszi föl, akkor azt mondjuk, hogy mit fogunk mondani? Hogy az F folytonos, úgy van. Folytonos A-ban. Tehát teljes az analógia. Itt is mit mondtunk? Hogyha az A helyen vett helyettesítési érték betömi ezt a lukat, akkor a függvény ott folytonosan megy tovább. Tehát teljes az analógia, ugyanazt kell valahogy visszaadni, csak hát nyilván egy kicsit más fogalmazásban. Megjegyzések! Meg lehet ezt persze másképpen is fogalmazni, mint ahogy ezt itt most tettem, és erre utalok most. Ezt fogadjuk el definíciónak, de megjegyzem, hogy meg lehetne ezt másképpen is fogalmazni. Két ilyen kis szösszenetet mondanék, hogy lehetne ezt másképp megfogni, talán értelmezésben segít. Mondjuk két változós függvényre. Az fxy két változós függvénynek. Tehát ez most csak arra példa, hogy lehetne esetleg másképp megfogalmazni ezt a definíciót. És mondjuk szokás szerint most választunk egy két változós függvényt. Függvényről azt mondjuk, hogy tehát ez az F függvény, ez egy úgy néz ki, hogy R2 nyíl R függvény ebben az esetben, és az XY az valamilyen, azok a változóit így jelöljük. Két változós függvényről azt mondjuk, hogy az x0, y0 pontban, amit hát az előbb A-val jelöltem ugye azt a pontot, tehát az x0, y0 pontban a határértéke mondjuk valamilyen nagy A, ugye nagy A érték, ugye itt ez most egy szám lesz, mert itt R-be képez, ha minden egyes epsilonhoz létezik valamilyen delta szám, minden egyes epsilon nagyobb nullához létezik valami delta eleme szám, úgyhogy ha x minusz x0 kisebb, mint delta, de nagyobb, mint nulla, és y minusz y0-ra is igaz ez, akkor az fx y távolsága ettől az A-tól már kisebb, mint epsilon. Tehát meg lehetne fogalmazni ezt valahogy ezekkel a hagyományos dolgokkal is, csak itt fölhívnám a figyelmet, hogy ez egy picit azért eltér az előzőtől. Eleve itt melyik környezetet használtuk ennek a megadásánál? Az előbb a gömbkörnyezettel dolgoztunk, itt pedig a téglalap környezettel dolgozunk. Ezeket lehet sok esetben így váltogatni, de azért mondom, mi most ezt fogadjuk el definíciónak, de lehetne így is határértéket megfogni. Hasonló gondolattal, mint az előbb. Aztán még egy ilyet, hogy lehetne ezt még értelmezni, ezeket a dolgokat. Még ezt tessék megengedni. Például a folytonosságnak a megközelítése ugyanúgy lehetne, mint a síkban is fölírtuk, ugye a határérték folytonosság fogalmát sorozatok segítségével. Itt is lehetne ezt csinálni. Hogyha az F, tehát egy másik ilyen szösszenet, hogy lehetne másképpen. Hogyha az F az egy hányil R az N függvény, és ez a H része legyen valami R az M, legyen része R az M-nek, és a következőképpen mondjuk, az A eleme H része R az M pontban folytonos, ha, és akkor most két feltétel fog teljesülni, ezt így fogalmazzuk meg. Ha, akkor egy picit, ezt már leírtuk, ugye, hogy csak hogy látszódjon. Ha az A-nak van olyan valamilyen U0 környezete, amelyre a következők igazak, A, ez az U0, ez része ennek a H-nak, itt a környezet értelmezhető, itt maradjunk a gömbkörnyezetnél mondjuk, és a második pont, lehet látni azt még, nem? Hogy minden egyes xn, minden egyes xn eleme h és xn tart a esetén, tehát ezek vektorok most, tehát ezek vektorokat képzelünk, ezt úgy is lehet képzelni, hogyha a vektorok végpontja, mint egy pont sorozatot veszünk, amelyre igaz az, hogy ez a pont sorozat vagy vektor sorozat tart az A-hoz esetén, mi fog következni? Az fxn az mihez fog tartani? Hát valamilyen értékhez, mihez fog tartani? Mihez kell tartania? F? F-ahhoz. Tehát ugyan ez a sorozatokkal, ugye, amit úgy neveztünk, ugye egy kicsit a visszatérve az egyváltozós esetre, mint az átviteli elv segítségével, tehát a sorozatok segítségével is meg lehet ezt fogalmazni. És ugyanúgy a határérték fogalmat is meg lehetne. Jó? Tehát ezeket úgy tessék tekinteni, hogy ezek az analógiák is működnek, de hogyha majd azt kérdezem, hogy mi a határérték definíció, meg mi, akkor ezt a definíciót elevenítsük fel. Jó! Nézzünk egy-egy példát arra, hogy mire kell itt vigyázni. Mire kell itt vigyázni? Hát a határérték képzés és a folytonossági vizsgálatok, a határérték képzés és a folytonossági vizsgálatok itt sokkal nehezebben mennek, mint az egyváltozós esetben. Na, erre mutatnék két példát. Hát tessék a következőt nézni. Tekintsük, próbáljuk megállapítani a határértékét a sinusz x per y kifejezésnek, hogyha az x tart nulla és az y tart nulla. Tehát mind a két változója nullához tart, és akkor ez mi lesz? Na, akkor tessék megmondani, hogy mi a hibám, amit én most csinálok. Hát jó, a következőt teszem. Képezem a következőt. Limes x tart nulla, sinusz x per y. És utána veszem a limes y tart nulla értéket. Hát akkor ennek a határértéke mi lesz? Ugye? Tehát kétszer, ilyen, hogy mondjam, én egymásba skatujázottan veszem, az először veszem ezt a határértéket, aztán utána veszem azt a határértéket. Hát akkor ez mi lesz? Nézzük csak meg. Sinusz x per x tart nullához, az y az mondjuk, tegyük fel, hogy nem nulla, ez egy valamilyen nem nulla érték. Először az x-el tartok a nullához, akkor ez nulla per valami értékhez fog tartani, akkor ez fog a nullához tartani. Ugye az x tart nullához. Hát hogyha ez egy nulla szám, akkor akármilyen y-t utána veszek, tart a nullához, a nullának a határértéke az nulla. Hát jó. Na nézzük tovább. De mi lesz, hogyha én ezt most fordítva teszem? Ezt a határértéket én ezt fordítva képezem. Tehát először veszem ennek a határértékét itt, és utána veszem annak a határértékét x szerint. Hát tessék nézni, hogy ez x rögzített valamilyen értéke, és ott először veszem y-nak a határértékét, x tart nulla, hát akkor ez mit csinál? Ez már elmegy végtelenbe. Ugye x tart, y tart nulla, ez egy rögzített érték, akkor vagy mínusz végtelenbe, attól függ, hogy mire. A lényeg az, hogy nem is létezik ez a hagyományos értelemben, csak a kiterjesztett értelemben létezik határértéke. Tehát ez nem is létezik. Hát akkor itt mi a fene van? Ha egyszer így megyek, így tartok nullához, mert igaz, amit csináltam, de egyik variációban nem létezik, másik variációban létezik. Na nézzük egy másik példát, aztán mindjárt visszatérünk el. Képezzük a limes x minusz y per x plusz y határértéket, x tart nulla, y tart nulla esetén vizsgáljuk meg, hogy mit csinál. Húha, ez aztán akkor ez így nem olyan egyszerű ez a dolog. Most tessék nézni, megint hasonló módon két részre bontom. Először tartok az x-el nullához, utána az y-nal. Ha az x-el tartok először nullához, akkor Az érték nyilván mit csinál, ezek nullához elmennek, marad egy mínusz y per y, akkor határérték mínusz 1, és utána másikkal tartok akárhova, az a mínusz 1 lesz. Most nézem a másik esetet. Y-nal tartok nullához, a határérték ugye x per x az az 1 lesz, akkor határérték meg 1 lesz. Tehát van egy esetem, amikor mínusz 1-hez megyek, van egy esetem, amikor 1-hez megyek. Hát megint ugye ellenmondáshoz jutok, hát nem, még nem jutok ellenmondáshoz, csak minden esetre valami problémát jelez ez a dolog, hiszen ennek ez a dolog itt, hogyha egymás után veszem ezeket a kifejezéseket, más-más határértéket ad. Tehát egyszer csak ez a határérték, ez lehet plusz 1, vagy lehet mínusz 1. Hát akkor itt valami probléma van. Hát probléma nincsen, csak tanulságképpen le lehet vonni ezt a dolgot, hogy nem lehet, hát idézőjelben tagonként, vagy tényezőnként, inkább azt mondom, tényezőnként határértéket képezni. Ezt egy kicsit úgy tudnám szemléltetni, hogy tessék elképzelni egy R2 függvényt, egy R2 nyíl R függvényt, amit szemléltettünk. Most mutatok egy ilyet, jó? Csak hogy nagyjából mit, hogy képzeljük el, vagy mi, hol van itt a probléma? Ugye itt van ez egy olyan függvény, amit a múltkor is felrajzoltunk, valami ilyesmi függvény, ez egy R2 nyíl R függvény. Most meg akarom nézni ennek a függvénynek egy adott pontjában a határértékét, vagy a folytonosságát, vagy a, hát most ennél a például a határértéket. Akkor ugye mit csinálok? Amikor én ilyen lépéseket teszek, hogy valamelyik értékkel tartok a határértékhez, utána egy másik értékkel tartok, akkor lényegében mit csinálok? A felületnek csak egy melyik darabját vizsgálom? Amikor mondjuk csak ezt a belső részét nézem. Az azt jelenti, hogy az y-t rögzítettem valahogy, és csak az x-el tartok ahhoz az értékhez. Ez azt jelenti, hogy csak egy ilyen metszetét vizsgálom ennek az egésznek. Ha az y-t rögzítem egy adott pontban, és csak az x változik, akkor egy ilyen metszetén mozgok. Ha a másikat rögzítem, akkor egy ilyen metszetét nézem az egész rajznak. Igaz? De ezek csak egy metszetének a viselkedése. Egy felület, ez mondjuk egy nagyon szép felület, ez mondjuk itt nem mutat jó példát, de mi van akkor, hogyha ez a metszete szép a felületnek, ez a metszete is szép a felületnek, de különböző értékek jönnek ki. Sőt, ezáltal igazából semmit nem mondtunk a többi irányú metszetéről ennek a felületnek. Tehát ahhoz, hogy itt a függvény ebben a pontban ehhez az értékhez tartson, ahhoz igazából az összes metszetét át kell tanulmányozni, és minden egyes metszetbe ugyanannak az értéknek kell kijönni határértékbe. Tehát szemléletesen ez szól, hogy így lehet elképzelni, hogy ehhez a ponthoz én akárhonnan közeledek, akkor itt felül is minden irányból ugyanahoz a ponthoz kell közelednem. Nem elég csak egy-egy metszetet kiválasztani belőle, és ott közelíteni. Jó? Tehát ez egy bonyolultabb vizsgálatot igényel, de ez mutatja azt, hogy nem lehet csak leállni egy bizonyos metszetnél. Lehet ezekből sejtéseket kialakítani, hogy lehet, hogy ez lesz a határérték, mert lehet, hogy az a metszet határérték az éppen az egésznek is határértéke, de arról, hogy ez egy globális határérték, teljesen jól működő határérték, azt külön meg kell vizsgálni. Na most, ez így nem tudom, hogy rendben van ez a dolog. Az, hogy erre milyen technikák vannak, erre gyakorlaton fogunk példát csinálni, hogy ezt hogy lehet akkor úgy vizsgálni. Ez már nem olyan egyszerű, mint a síkban lévő, tehát az egydimenziós esethez viszonyítva, de hát meg lehet azért ezt nézni. Amit tehát jegyezzünk meg, hogy a tagonkénti vagy komponensenkénti határértékvétel az általában nem működik, és ennek valahogy ez az oka, hogy egy felületnek a metszetei már különbözőképpen viselkedhetnek. Jó? Rendben lesz, kollégák, így. Na nézzünk akkor egy picit tovább. Hát eljutottunk most oda, hogy definiálhatjuk a parciális deriválás fogalmát. És egy nagyon szép fogalomhoz fogunk jutni, és nagyon egyszerű is ez a fogalom. Következőképpen javaslom, hogy bevezessük. Legyen egy f hányil rn h része rm. Ezt oda nem kell, tehát egy h része rm nyíl r függvényről beszélek. Tehát a parciális deriváltakat ilyen típusú függvényekre fogom bevezetni. Tehát h nyíl r függvény, ahol ez a h-val, az r az m-nek egy részhalmaza lesz, tehát az értelmezési tartomány. Következőt mondjuk. Legyen egy A pont eleme, hát most egy fölírok egy új fogalmat, ezt az int h-t. Ez azt fogja jelenteni, ez a fölírás, hogy a H halmaznak egy belső pontja legyen ez az A pont. Ez a belső pont azt jelenti, hogy ennek az A pontnak van egy környezete, van egy teljes környezet, egy gömbkörnyezete, amely nem csak az A pont, hanem ez a környezete is benne van az értelmezési tartományban. Jó? Tehát nincs a peremén az értelmezési tartománynak, hanem valahogy egy belső pontja ennek a tartománynak. Ezt sokszor fogom használni majd így ezeknél a definícióknál, meg fogalmaknál. Tehát ez a interior, ugye a belsőre utal, tehát a int fogalma, ez a belső pontja a H-nak. Tehát legyen A eleme int H, és a következőt mondjuk. Az F függvény az A pontban az i-edik változója szerint parciálisan deriválható, ha bevezetünk egy függvényt, amit a következőképpen fogunk jelölni, fi, és zárójelbe odaírom, hogy xi, tehát ugye ez az fi, mindjárt definiálom ezt a függvényt, ha az fi, xi definíció szerint egyenlő f, a1, a2, ai-1, xi, ai plusz 1, am. Egy változós függvény, differenciálható. ai-ben. Hát AI-ben ez azt jelenti, hogy az XI helyébe az A vektornak, vagy A pontnak az I-edik koordinátáját helyettesítem be. Tehát AI-ben, hát akkor ezt ilyen idézőjelbe teszem, majd mindjárt ezt szépen szemléltetni lehet, meg mindjárt körüljárjuk ezt a dolgot. Ez nem ilyen bonyolult, mint ahogy látszik, csak valahogy meg kell fogalmaznom általánosan. AI-en differenciálható. Az f vessző i AI egyenlő, tehát feltesszük, hogy ez differenciálható, ez az egyváltozós függvény, ugye az x-edik, i-edik változója szerint, és ekkor az FI deriváltja az AI helyen, ami nem más, mint limes xi tart AI, FI xi minusz FI AI per xi minusz AI értéket, ami létezik a feltevés szerint, az F függvény i-edik parciális deriváltjának nevezzük az A pontba. Hát kérem szépen, ez most elég bonyolultnak hangzik így ez a megfogalmazás, de ez egy rohadt egyszerű fogalom. Tehát mindjárt megmutatom, hogy hogy. Csak N változóra megfogalmazva ez egy kicsit ilyen komplikáltnak. A jelölések, és utána mutatom a szemléletes képét, ez nem más, egy ilyen torzított deltát írok. Ez egy szokásos jelölés ennek a parciális deriváltnak, azért, hogy megkülönböztessük a szokásos deriválástól. Tehát DF, az F függvénynek a parciális deriváltja az i-edik változója szerint. És utána odaírjuk azt, hogy ezt a parciális deriváltat melyik helyen nézzük, tehát például odaírjuk, hogy az x egyenlő a helyen, ugye? Vagy pedig azt is szokták írni, hogy egyszerűen csak azt írják, hogy df per dxi, és ide írjuk zárójelbe, hogy az a vektor helyén történik ez a deriválás. Vagy pedig, hogyha kevesebb változó van, akkor ezt szokták írni, hogy az f függvény, indexbe ideírjuk x szerinti parciális deriváltja, és hát például az x0, y0 helyen, hogyha két változósról van, az f függvény x szerinti parciális deriváltja, vagy ugyanígy az f függvény y szerinti parciális deriváltja valamilyen helyen. Ugye? Tehát ez ugye azt jelenti, hogy a df per dy-nak az értéke, amikor az x egyenlő x0, y egyenlő y0 helyen. Tehát például. Tehát ezek a szokásos jelölések, ezekkel mindjárt megbarátkozunk. Na nézzük meg, hogy mi ennek a jelentése. Oké? Ahhoz, hogy a jelentését megértsük, azért megfogalmazom ezt a definíciót két változósra. Tehát ezt most csak megjegyzésként nézzük, definíciójaként ezt fogjuk elfogadni, de most ugyanezt a definíciót leírom két változós esetre, hogy jól lehessen érteni, jó? És ezt a következőképpen javaslom, hogy megtegyük. A két változós, tehát most két változósra. A két változós, hát hasonlóképpen indulunk, mint ott. Ugye egy F, valamilyen H nyíl R, de most ez a H a része az R2-nek. Tehát most egy két változós F függvénynek a parciális deriváltjait akarom definiálni. A következőképpen mondok. Függvény függvénynek az x0, y0 pontban az x szerinti parciális deriváltja, mondjuk először x szerinti parciális deriváltja. Ja. Létezik, ha nézzük meg, hogy milyen feltételeknek kell teljesülni. Hát egyrészt ennek az x0, y0 pontnak, ennek az a értelmezési tartomány belső pontjának kell lenni valamilyen módon. És létezik a következő határérték, és a limes x tart x0 esetén az fx y0 minusz f x0 y0 per x minusz x0 határérték. Létezik. És ezt a határértéket nevezzük az f függvény x0, y0 pontbeli x szerinti parciális deriváltján. Na nézzük meg, hogy ez akkor mit jelent szemléletesen. Ezt fölviszem, jó? Ezt a dolgot. Mindjárt látható lesz megint. Na de fölment ez most. Ez az. Nézzük csak meg, hogy akkor ez mit jelent. Ezt letörlöm inkább. Tessék kérdezni közben, még törlöm, akkor legalább azt ki tudjuk használni ezt a volt időt. Tehát lényegében mi történik? Veszünk egy függvényt, most gondolunk egy kétváltozós függvényre. Az egyik változóját lerögzítem, a másik változója szabadon változhat az értelmezési tartományon belül, tehát szemléletesen. Tehát tök egyszerű a fogalom, mondom csak, mindig a leírása sokkal nehezebb, mint a megértése. Próbáljuk megérteni akkor ezt gyorsan. Adott egy R2 nyíl R függvény, egy F függvényről van szó. Már meg kell csinálnom egy olyan ábrát, hogy ki is jöjjön valami. Talán. Ha! Kicsit nagy lett szegénykém, de nem baj. És a következőt vesszük. Tehát ugye itt van az xy síkunk, itt a hozzárendelt érték, tehát hogyha veszek egy xy számpárt, ahhoz hozzárendelem az fxy értéket. Tehát hogyha én itt választok egy pontot, ugye mondjuk egy x0, y0 pontot, és ebben akarom, ez mondjuk benne van az int df-be, legyen ez a pont, itt van az x0, y0 pont, akkor a következőt teszem. Veszem, most x szerinti deriváltat akarok képezni. Az x szerinti deriváltat azt írtam föl. Az azt jelenti, hogy tessék csak nézni, hogy az y-t lerögzítem. Tehát itt van, az y0 értékét lerögzítem, magyarul ezen az egyenesen mozgok. Az azt jelenti, hogy a megfelelő függvényértékek pedig ezen a íven, ezen az íven fognak mozogni, hogyha az y-t rögzítettem. Viszont, ahogy erről beszéltünk a múltkor, ez a metszete ennek a két változós függvénynek, ha most ezt kiemelném, ezt a metszetet, és kiraknám, ez egy egyváltozós függvény lenne. Igaz? Mert csak az x-től függ. Tehát ez a sík, ez lényegében egy egyváltozós függvénynek megfelelő módon kezelhető, és akkor a következőt mondom. Veszem az ezen pontját, ezt az x0, y0 pontját, itt van ugye ez az érték, az f x0, y0 érték. Ez a hozzátartozó függvény érték ezen ponthoz. Igaz? Most ezen a szakaszon mozgok, és képezem ezt a hányadost, ezt az fx y0 minusz fx 0 y0 per x minusz x0 hányadost. Ez erre a síkra nézve éppen micsoda? Az a hányados. Ez éppen az úgynevezett különbséghányados, amit az egyváltozósnál néztünk, csak akkor ott ugye így volt írva. Tessék nézni, ha eltakarnám ezt az y-t innen, akkor fx minusz fx 0 per x minusz x 0 az ugyanaz lenne. Tehát, hogyha én most itt ezt az y0-t rögzítettem, akkor ez egy egyváltozós függvény ebben a síkban. Képezhetem a különbséghányadost, és képezhetem ennek a határértékét is. Miért ne képezhetném? És definíció szerint ezt jelenti a parciális derivált, hogy szabadon hagyom, rögzítem. Magyarul mit jelent ez szemléletesen? Megcsinálom itt az érintőjét ennek a függvénynek, ebben az x0, y0 pontban. Meghosszabbítom ezt az egyenest. Ezt egy picit följebb viszem, mert itt a... Megnéztem ezt a metszetet. Ha ez itt egy delta szög, akkor mit jelent ez az f vesző x 0, y 0 érték, magyarul a x szerinti parciális derivált az x 0, y 0 helyen, az nem jelent más, mint a függvénynek ezen pontjában vont érintőjének a meredekségét adja meg, azaz éppen ezt a tangens deltát adja meg. Tehát tök ugyanaz, mint az egyváltozós esetben, és több változós esetben is ugyanez van. Csak ha több változós esetünk van, akkor ez a sík, itt az alapsík, az egy akár háromdimenziós tér, vagy négydimenziós tér lehet, és hát annak ilyen módon többféle metszetét tudom előállítani, koordináta síkos metszetét tudom előállítani. Tehát ott több variációm van, hogy melyik változót rögzítem. És hát azért volt így megfogalmazva általánosan nagy több változós függvényekre ez a fogalom, hogy lényegében az van, hogy a függvénynek egy változóját szabadon hagyom, a többi rögzül, és ennek vehetem a határértékét, és ugyanúgy számolok vele, mint egy egyváltozós függvény. Jó lesz így? Ez rendben van. És ugyanígy, hogyha most venném ez megadja tehát az f vesző x-et az x0, y0 helyen, feltéve, ha ez a határérték létezik, és hogyha képezzük a következőt, limes x tart x0, f x0, y, minusz f x0, y0, per y minusz y0, az meg megadja az y szerinti parciális deriváltat az x0, y0 helyen. Ha! Mit kell ide írnom? Köszönöm. Határértéket megadja az f vesző y-t az x 0 y helyen, az pedig mit ad meg? Az pontosan ennek a metszetnek, ha én megrajzolnám az érintőjét, és ezzel az egyenessel való metszetét adnám meg, annak az érintőnek a meredekségét adnám. Igaz? Tehát ilyen módon ez a parciális derivált, ez így képzelhető el egy kicsit a jövőben, és ez nagyon fontos szerepet fog játszani, mindjárt erre kitérünk. De előtte bevezetjük a gradiens fogalmát, jó? Ide el is férünk. Definíció. És a következőt mondjuk. Egy F hányil R. A H része, mondjuk maradjunk ennél, R az M függvény. Ről feltesszük, hogy valamilyen P0 eleme int H, tehát hogy egy valamilyen belső pontjában, minden változója szerint parciálisan deriválható. Ugye? Tehát feltesszük, hogy valamilyen pontban minden változója szerint parciálisan deriválható. Tehát ha például a változóit, azokat most nem írtam ki, de hát mondjuk a változói x1, x2, xm, ugye m darab változója van, ebből következően akkor a parciális deriváltjai úgy néznek ki, hogy f x1, tehát x1 szerinti parciális deriváltja ezen a p0 helyen, aztán az x2 szerinti parciális deriváltja ezen a p0 helyen, és így tovább. Az xm szerinti parciális deriváltja a p0 helyen. Ezek mind létező értékek, ezek mind megfelelő számukat adó értékek. Ugye minden egyes parciális deriváltját kiszámolhatom, mivel feltettük, hogy léteznek. És ezek így együtt, ezek a parciális deriváltak egy vektort határoznak meg, egy m változós kifejezést határoznak meg, ezt tekinthetjük egy vektornak, és azt fogjuk mondani, hogy ez a kifejezés, ezek a értékek meghatároznak egy úgynevezett grad f-et, gradiens f-et, a p0-hoz tartozó gradiens f-et határoznak. És a következőképpen nevezzük el. Tehát meghatároznak egy ilyen. Igen. Ez deriválható, akkor ezt le is írom, hogy ugye akkor ezek grad f p0. Ezt az m dimenziós vektort, az f függvény p0-hoz tartozó gradiens vektorának nevezzük. Ennek nagyon szép, szemléletes jelentése van, mindjárt beszélünk róla, gradiens vektorának. Ugye ezt hogy kell érteni? Tehát mindjárt erről is egy-két szót. Akkor ezt letörölhetem, igaz? Ezt a megjegyzés. Ha az eredeti függvényt a szokásos, mondjuk i, j, tehát mondjuk egy kétváltozós esetben i, j derékszögű koordináta rendszerben tekintjük, tehát egy ilyen speciális eset, amikor az f függvény az úgy néz ki, hogy R2 nyíl R, tehát amit az ábrázolásnál itt néztünk, akkor tekintjük, és a koordinátarendszer az IJ, akkor ez a vektor hogy fog kinézni? Akkor ugye ez a grad F valamilyen P0 pontban, az akkor az úgy fog kinézni, hogy F vesző X ebben az X0, Y0 koordinátájú P0 pontban, sorry, tehát ugye az első koordinátája az az I-hez tartozik, plusz a második koordinátája X, pedig a J-hez fog tartozni. Tehát ugye ez egy ilyen vektort ad meg, egy valamilyen irányba mutató vektort ad meg ez a gradiens, és az az érdekes, hogy mindjárt fogjuk látni, hogy ez a gradiensnek a iránya, ez egy nagyon speciális irányt jelöl ki a felületen. Tehát arra tessék gondolni itt az előző rajzot, hogyha néztük, hogy ezek a változások, ahogy néztük itt az érintőket, abban az X0, Y0, P0 pontban mit adnak meg? Az érintőnek a meredekségét adják meg egyszer az X tengellyel párhuzamosan, egyszer az Y tengellyel párhuzamosan, igaz? Tehát valamilyen módon ez a gradiens meghatároz egy vektort, ami kapcsolatban van azon pontbeli növekedésével a függvénynek. Most tessék elképzelni a következőt. Veszem az adott pontot és a rajta áthaladó összes pici kis ívet. Mindegyiknek megrajzolom az érintőjét. És azt az érintőt keresem, amikor az az érintő a legmeredekebb. Magyarul, hogyha ezt most le akarom fordítani, állok a domboldalban, állunk egy hegyoldalban, aminek mindenféle felülete van, és azt az irányt akarom kiválasztani, amelyik a legmeredekebb. Tehát ilyen mazoista szemléletű vagyok, és abba az irányba akarok elindulni, míg a legmeredekebb a dolog. Ezt úgy is lehet megmondani, hogyha kiöntök egy pohár vizet arra a lejtőre, megkeresem, hogy az a víz merre folyik. Ugye ez pont az az irány, a víz mindig a legmeredekebbet fogja. Ha simának tekintjük a felületet, akkor az mindig azt az irányt választja, mert a legnagyobb a növekedés vagy a csökkenés, ugye az ő szempontjából a csökkenés. Tehát ez tanulságos is, mert hogyha nem tudom, hogy mondhatom-e ilyen nagy nyilvánosság előtt, de ugye, hogyha az erdőbe kirándul valaki, és hát könnyíteni kell magát, akkor nem mindegy, hogy hova áll, mert ugye hát az meghatározott irányba halad ugye az a valami, tehát ez egy gyakorlati szempontból is lényeges kérdés, hogy merre fog ugye az hát elterelődni. Na most az az érdekes, ezt mind nem sokára még talán ma be fogjuk bizonyítani, hogy éppen a legmeredekebb irány az éppen a gradiens iránya lesz, tehát az ember gyors számításokat végez a helyszínen, és megállapítja a gradiens irányát, akkor oda nem szabad állni. Tehát ilyen szempontból ez egy gyakorlati kérdéssé is fajulhat ez a dolog. Tehát ilyen módon ezt akkor úgy jegyezzük ezt a dolgot. Erre visszatérünk majd. Oké. No, de azt is látjuk ezzel kapcsolatban, hogy ez a parciális derivált az azért nem fejezi ki az egész függvénynek a változását, az egész függvényre vonatkoztatva, hanem mindig csak egy-egy metszetet vizsgál. Tehát egy kicsit szegényíti a rendszerünket, és ezért be fogjuk vezetni a teljes vagy totális derivált fogalmát, és ez következne most. Lehet, hogy annak a bizonyosnak a bizonyítása az majd csak átcsúszik, ahogy nézem, de elindulunk abba az irányba. A következő, amivel folytatjuk, a teljes derivált fogalma, de egy emlékkel kezdeném. Föleleveníteném a differenciálásról szóló definíciónkat az egyváltozós esetben. A következőképpen szólt. Legyen egy f, df nyíl r, df része R, tehát ugye ez most az egyváltozós emlékünket elevenítjük fel. Függvény értelmezve az x0 pontban és annak, bocsánat, egy u0 környezetében. Ez a fogalom, ez így kezdődött ugye mindig, ez most ugye úgy alakul majd, hogy int df, tehát ugye ez a belső pont, tehát van egy pont, az x0 pont, és annak egy környezetében is értelmezett. Tehát ez a lényeg ennek a dolognak. Környezetében. És azt következőt mondjuk, azt mondjuk, hogy az f diffható differenciálható az x0-ban, ha létezik valamilyen nagy A eleme R, és valamilyen epsilon x R nyíl R függvény, úgyhogy hát két feltételt fogalmaztunk meg, hogy az fx minusz fx0 egyenlő valami a-szor x minusz x0 plusz valamilyen epsilon x-szer x minusz x0. És ha x tart x0, akkor az epsilon x az tart a nullához. Ekkor az A egyenlő, az A értékét, amit úgy szoktunk nevezni, hogy F vesző X0 értéket, az F függvény X0 beli deriváltjának nevezzük. Tehát ugye akkor is már mondtam, hogy igazából ezt a lineáris átfogalmazását fogjuk használni a differenciálásnak, ezt az általánosításhoz. Most ennek az analógiájára kibővítjük akkor ezt több változós esetre. Nézzük meg, hogyan. Jó? Két lépésben fogom csinálni ezt a kibővítést. Az első lépésben két változósra mondom ki, és utána pedig teljes általánosságban a dolgokat. Na nézzük meg, hogy hogyan. Legyen, tehát definíció, legyen egy F függvényünk, ami ebben az esetben R2 nyíl, hát akkor írom a szokásos módon, H nyíl R függvény H része R2, tehát egy ilyen szokásos módon, tehát ez ennek a szemléltetése az a szokásos rajz, amit szoktunk csinálni. Két változós valós függvényről, azt mondjuk, hogy valamilyen x0, y0 pontban, ami ugye egy belső pontja ennek a H-nak, tehát ez annak felel meg, hogy az értelmezve van az x0 pontban és annak egy környezetében. Hát most ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy ez az x0, y0 pont, ez egy belső pontja legyen az értelmezési tartománynak. Diffható, ha minden változója diffható, azt mondjuk, hogy pontban diffható, differenciálható, ha, most jön a változás, ha minden változója szerint parciálisan deriválható, és teljesül a következő egyenlet, és teljesül az f x y mínusz f x 0 y 0. Tehát tessék nézni az analógiát. F x mínusz f x 0. Hát itt most több változó van. Itt most két változó. F egyenlő. F vesző x. Tessék nézni, itt most fontos. X 0 y 0. Plusz valamilyen delta, és a következőt fogom írni, x minusz x0, majd mindjárt ezekről a járulékokról beszélek, plusz f vesző y az x0, y0 helyen, plusz valamilyen epsilon függvény, szer y minusz y0, tehát és teljesül egyenlet, ez az egyenlet, valamint, tehát itt tartok az analógiában, tehát teljesül ez az egyenlet, valamint, és itt is itt van, hogy ez a feltétel, valamint, ha ez az x, y érték, az tart az x0, y0-hoz, tehát hogyha ez a xy számpár tart az x0, y0 számpár, akkor ez a delta és epsilon függvények által alkotott pár, az tartani fog a 0, 0 számpárhoz. Tehát mind a két függvény, a delta és az epsilon is eltűnik, ugyanúgy, mint itt az előzőnél az epsilon. Befejezem akkor a mondatot. Ekkor, kicsit följel, ekkor az f vesző x, x0, y0, f vesző y, x0, y0 vektort amit, hogyha megfigyelünk, egy egyszer kettes vektor, egyszer kettes vektor, vektort, az f függvény x0, y0 ponthoz tartozó derivált vektorának nevezzük. Tehát itt a derivált ebben az esetben egy egyszer kettes vektor, vagy egyszer kettes mátrix, úgymond. Látjuk az analógiát, ugye? Most ugyanezt, na nézzük meg akkor a jelentését, és akkor az teljesen általánosat majd legközelebb írom föl. Hogy lehetne ezt egy kicsit megnézni, hogy ez mit is akart akarni? Arra tessék gondolni, hogy mit is fejezett ki a derivált egy adott egyváltozós függvénynél. Valahogy azt jellemezte, azt jellemezte, hogy a függvény egy adott pont, egy adott környezetében hogyan növekszik valamilyen módon. Azt jellemezte. Hogy változik egy adott pont. Hát itt ugyanez van. Ugye ebben az esetben, ezt már nagyon nem tudnám szépen rajzolni, ezt inkább, hogy próbáljuk magunk elé képzelni ezt a felületet. A felületnek van egy x0, y0 pontja, tehát itt a xy-sík, itt van a z-koordináta, itt van egy felületünk. Itt van egy felület, ezen van egy pont, És annak a pontnak, akinek környezetében járkálok. És azt nézem, tessék nézni, hogy ezt az XY pont koordináták ezen pontnak egy környezetében ott sétáltatom körbe, mozgatom. Akkor én ott a felületen mozgok ott fölül, ugye a megfelelő fönti pontoknál. És azt nézem, hogy hogy térnek el a szomszédos pontokhoz tartozó függvényértékek ettől az x0y0-hoz tartozó függvényértékekhez. És ezt az eltérést tudom leírni ezzel a taktikával, hasonlóan, mint az egyváltozós esetben. Tehát, hogy megnézi az ember ennek az eltérésnek a változását, hogyha nagyon pici ez az eltérés. És ez jellemzi annak a felületnek az adott pontbeli hát változásait. Nem azt mondom, hogy növekedés vagy csökkenés, de változásait ezzel le fogjuk tudni írni. Tehát ez egy eszköz arra, hogy ezt a felületet... Na most arra tessék gondolni, hogy mi van akkor, hogyha itt a deriválás az R az M-ből megy az R az N-be. Akkor az alapom is egy sokdimenziós tér, meg a képem is egy sokdimenziós tér, és ott sokkal bonyolultabb lesz ennek a leírása. Itt még el tudjuk képzelni, ugye, mint egy felületet ezt a valamit, de amikor M-dimenzióból N-dimenzióba megyek, akkor egy nagy katyvaszunk van, elképzelni már nem tudjuk, csak olyan szempontból, hogy analógia alapján ezt megpróbáljuk valahogy általánosítani ezt a fogalmat. Jó, hát köszönöm a türelmüket, és akkor majd folytatjuk.